Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A pollenekről fogunk beszélgetni a következő percekben. Elindult az allergia szezon, ami egyébként nem feltétlenül igaz ebben a formában, mert már januárban is volt erről szó, ugyanis a dió januárban virágzik, és azzal el is indult az allergia szezon. Nem fogunk riogatni senkit, praktikusan és közérthetően beszélgetünk az allergénekről, meg az olyan növényekről, amelyek az allergia szezonra hatással vannak. A vonalban itt van velünk dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika allergológiai szakambulanciájának adjunktusa, fülorgégész szakorvos és allergológus. Halló!
Nagy napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy újra itt van velünk. Januárban már volt erről szó, amit az előbb említettem, a dió virágzása gyakorlatilag elindította az allergia szezont, viszont most van egy olyan kérdésem önhöz, hogy tegnap találkoztam már majdnem érett fügével. Szintén szerintem az mindenkinek feltűnt, hogy már van eper, amihez egyébként hozzá szoktuk, hogy júniustól van eper, és érdekel, hogy ez hogyan hat ki a virágzásra és az allergia szezonra, hogy egy picit minden, mint hogyha hamarabb történne meg. Itt ugye az is kérdés, hogy akkor itt többször van virágzás egy évben, vagy ezek elvirágoznak, és utána jön gyakorlatilag a csönd hamarabb.
Igaziból a szezonok azok hamarabb indulnak be az éghajlatváltozás miatt, és elnyújtottabbak, hosszabbak is, meg általában a pollen koncentráció is magasabbnak mondható, mint a mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, vagy még régebben. Úgyhogy az éghajlat és az általános felmelegedés azért igenis hatással van az allergiásokra és a növényekre, és a növényeknek a pollen termelésére, és az allergiát kiváltó hatásukra.
Milyen növényekről beszélünk most, amik most virágoznak, és kellemetlenséget okoznak az érzékenyeknek?
Hát a nyílt szezonnak már majdnem vége, de azért még ott van, mint fa allergén. Ugyanakkor a szezonok összetorlódtak most, mert a tél most talán picikét hidegebb volt, mint tavaly, viszont egyszerre borult virágba a természet, és már indulnak a gabonavirágzások és a fűféléknek a virágzása, és a fűszezon az általában véve a leghosszabb szezon, ugye egészen május elejétől nyár végéig kitart, úgyhogy a fűallergének is, meg most, hogy ilyen esős az idő, azért ez az esős, nedves időt a gomba spórák is igencsak szeretik, úgyhogy a gomba allergének megszaporodására is lehet majd számítani.
A gomba allergének azok a levegőben terjednek, vagy akár lakáson belül is el tudnak terjedni? Erről mit kell tudnunk?
Hát is, tehát beltéri és kültéri, ezek általában a penészgombáknak a összetevőiként jelennek meg, úgyhogy hát egyrészt a nedves talajban, földön mindenütt ott vannak, így a levegőben is, és hát lakáson belül is, hogyha megjelenik egy penészfolt, akkor főleg a nedves helyiségekben, vagy hogyha a szigetelés kevéssé jó, akkor ugye a falakon azért előfordulhatnak, és előszeretettel, ahová lecsapódik a pára és hideg fal, ott megjelenik a falon a penész, illetve a talajhoz közelebbi részen.
Beszéljünk egy picit a tünetekről? Mi választja el az allergiás tüneteket, például egy megfázástól?
Hát a klasszikusan 4 tünetből 2, tehát ez az ordugulás, az orrfolyás, a tüsszögés, orrfiszketés, amihez társulhatnak szemtünetek is, vagy torokkaparás, fülfiszketés, súlyos esetben akár még alsó légúti, tehát asztmatikus tünet is felléphet, de ami klasszikusan a legtöbb embernél előfordul, az az allergiás nátha, úgyhogy főleg az orrtünetekkel találkozunk biztosan. Hát, hogyha szezonális allergiáról beszélünk, akkor ezek elég hevesen jelentkező tünetek tudnak lenni, tehát ilyen rohamszerű tüsszögés, úgyhogy akik allergiások, azok előtt biztos ismert az, hogy akár 10-20-at is tüsszent egyszerre. Annyira irritatív hatása is van az allergéneknek. Hát, hogy mi választja a fertőző betegségektől, általában a tünetek lefolyás, tehát például egy láz az nem része az allergiás tüneteknek, tehát hogyha valaki lázas, vagy féloldaliak a tünetei, vagy esetleg ilyen sűrűbb váladékcsorgás, tehát nem ez a klasszikus vízszerű, hanem egy ilyen sűrűbb színes váladékcsorgás van az orrból, az biztosan nem allergiás tünet. Általában egy ilyen akut fertőzés, egy vírusfertőzés, ami viszont tízes orrfolyásra jár, általában egy hét alatt lezajlik, ugye egy általános rossz általános állapot a rossz közérzettel, lázzal, minden egyéb akut tünettel jár, miközben az allergiás tünetek azok elhúzódóbbak.
Vannak-e erre szűrővizsgálatok? Én tudom, hogy van allergiateszt. Régen nekem is csináltak ilyet, hogy így a bőrre rácsepegtettek valamilyen allergén anyagot, és akkor az arra való reakciókat figyelték. Ez mai napig ugyanígy néz ki?
Igen, a mai napig is a legalábbis légúti allergének tekintetében a bőrteszt, az úgynevezett PIC-teszt, az alapvizsgálat, ami alapján az allergiát diagnosztizáljuk. Emellett vérvételt is lehet, mert nem minden esetben lehet a bőrtesztet elvégezni bizonyos gyógyszerek hatása alatt, vagy ha nagyon súlyosak a tünetek, akkor például nem provokálunk, de hogyha allergia gyógyszert már valaki elkezdett szedni, akkor sem tudjuk megcsinálni a bőrtesztet, mert negatív eredményt kaphatunk, és nem csak allergia gyógyszer, hanem egyéb gyógyszerek is vannak, amik erre, tehát azért nem mindig. Ezeket szűrővizsgálat jelleggel nagyon fontos, hogy nem végezzük ezeket a teszteket. Tehát nagyon sok embernek adnának mindenféle allergének pozitív eredményt, amik, hogyha nincs hozzá klinikai tünet, akkor nem számítanak. Oh. Tehát a klinikai tünet és a tesznek az elvégzése és a kettőnek a összevágása, hogy tényleg és az okokozati kapcsolatnak a megléte azért szükséges ahhoz, hogy egy pozitív tesztet, vagy egy pozitív növény, vagy pozitív tesztet adó növényt allergénnek minősítsünk adott beteg esetében. Tehát ezért szűrős jelleggel allergiatesztet nem végzünk.
Tehát magyarul lappangó allergia nem létezik.
Hát úgy értve, hogy lappangó allergia, tehát lehet, hogy valakinek van egy valamire igazolt allergiára, és más valamire meg pozitív a teszt, és esetleg évekkel később megjelenik a klinikai tünet is, de ha nincsen tünet, akkor úgysem kezeljük azt az allergiát, azt az allergént. Tehát ha hajlam, az benne lehet valakiben, hogyha ezt értjük esetleg a lappangás alatt, de a foglalkozni akkor kell vele, amikor már klinikai tünetek formájában megnyilvánul.
Ezt még sosem kérdeztem meg senkitől, hogy az életmód az lehet hatással az allergia kialakulására?
Hát abszolút, igen. Az életmód, a környezet, például az irritatív anyagok kerülése az ugyanolyan fontos, mint a környezetnek a lehető allergénmentesítése, ami már ugye sok szempontból nem megoldható, mert a körülöttünk lévő levegőt azt ugye nem tudjuk pollen mentesíteni, de mondjuk egy dohányzásnak a kerülése az mindenki számára megoldható, vagy egészséges ételeknek a fogyasztása, tartósítószereknek, színezékeknek a kerülése, túl sok cukornak a kerülése, cukros ételeknek a kerülése, ez mind olyan dolog, ami segíthet az allergia tünet szempontjából, és hogy minél kevesebb kemikáliát, kémiai anyagot vigyünk a szervezetünkbe, és minél kevesebb irritánssal találkozunk, amennyire az megoldható.
Utolsó kérdés, hogyan készüljenek fel az allergia szezonra azok, akik allergiások, és azok, akik nem azok, viszont félnek tőle?
Hát az allergiásoknak, akárha valaki tudja, hogy minden évben bizonyos időszakban szokott jelentkezni bizonyos tünet, akkor előtte már allergia gyógyszert, a bevált gyógyszerét azt elkezdheti szedni akár egy-két héttel. Nagyon sok allergia gyógyszer hatásának, hogy a maximális hatását képes legyen kifejteni, azért szükség van egy-két hétre. Úgyhogy ez fontos. Magában a szezonban ugye ott is érdemes betartani bizonyos szintén ilyen pollenszámot csökkentő intézkedéseket, például, hogyha jön a pollen szezon, akkor ne teregessem a ruháimat a szabadba, váltsak naponta ruhát, mossam meg a hajamat, ezek nagyon fontosak. Hogyha valaki nem szezonális allergiás, akkor olyan kárpólallergiás például, akkor a nedves takarítás fontos, a nagy részecskeszűrőképességű porszívóknak az alkalmazása, az úgynevezett HEPA-filteres porszívóknak az alkalmazása, ezek olyan dolgok, amivel ágyneműnek a naponta, illetve minél gyakoribb, hogy hetente történő cseréje, úgy értem, hogy a húzatnak a cseréje, tehát így azért a pollen számot, illetve az allergén mennyiséget, koncentrációt tudom a saját környezetembe csökkenteni, úgyhogy és a tüneti terápiának az elkezdése is fontos.
Na jó van. Azt hiszem, hogy mára megkérdeztem mindent erről. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Hát én nagyon szívesen, úgyhogy máskor is.
Dr. Taxner Helgával, a Szemmelvezetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika allergológiai ambulanciájának adjunktusával, fülorgégész szakorvossal, allergológussal beszélgettünk itt az Egészségkódban, amit folytatunk mindjárt.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
A következő percekben a menopauza és a fogágybetegségek kapcsolatát fogjuk vizsgálni. Aki a vonalban itt van velem, dr. Dobos Andrea, a Semmelweis Egyetem Paradontológiai Klinika egyetemi tanársegédje, paradontológus szakorvos, akit üdvözlök szeretettel. Halló! Első körben beszéljük át, hogy mikor kezdődik a fogágybetegség, illetve mikor lesznek tünetei, és hogyan függ össze a nőknél a menopauzával.
Ugye alapvetően a fogágybetegségnél arról beszélünk, hogy kialakul egy gyulladás első körben az inny szintjén, tehát a fogakat körbevevő inny gyullad be, és ez bizonyos esetekben, nem minden esetben, de tovább haladhat a mélyebb szövetekre, és ugye elérheti a csontot is. Ezt követően ugye csontpusztulás jött létre, innentől ez a folyamat ugye a klasszikus fogágybetegség, amikor már csontvesztés is történik, és ez már egy irreverzibilis folyamat, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk teljesen az egészséges állapotot helyreállítani, és ugye ha ez kezeletlenül halad tovább, akkor fogvesztéshez vezethet. Először ugye a fogak elkezdenek mozogni, és utána pedig, ha már akkora tartó szövete sincs a fogaknak, hogy ugye szájban maradhassanak, akkor ugye vagy el kell távolítani, vagy pedig ugye maguktól is kieshetnek.
A menopauza az ugye a nőknél 40 és 50 éves koruk között kezdődik el. Mi az összefüggés ezzel az időszakkal a fogágybetegségnél?
Akkor én indulok annál, hogy ugye a fogágybetegség alapvetően egy leggyakrabban egy krónikus betegség, ami lassan és folyamatosan halad ugye előre a far előre haladtával. Ezért ez is leginkább tüneteket, tehát olyan tüneteket, ami ugye fogmozdulhatósághoz vezet, ami már zavarja a legtöbb embert, vagy nagyobb ínyvérzés, stb., azt a 40-es, 50-es korra tehetően éri el. De vannak különböző változatai a fogágybetegségnek, ami ugyanúgy érintheti mondjuk egy 18 éves fiatal ember szervezetét is. Ez kevésbé gyakori, de vannak ilyenek is, úgyhogy emiatt nem lehet annyira bekategorizálni a fogágybetegséget, mint mondjuk a menopauzát a kor tekintetében. Tehát mindenkinek ugyanúgy oda kell figyelni a fogágya és a fogai egészségére. Uh-huh. A menopauza esetében ugye ez leginkább, vagy legnagyobb tünetekkel a nőket érinti, de ugye a férfiaknál is bekövetkezik, csak egy kicsivel később, és ugye talán az ő szervezetükben nem annyira érzékenyek különböző egyéb szervezet szabályozását befolyásoló tényező az ösztrogén szintre, mint a nőknél. És ugye a legnagyobb változás az a változókorban az ösztrogén szintnek a csökkenésének köszönhető, és ez nagyon sok változást indít el a női szervezetben, aminek az egyik része az, hogy hajlamosabbak lesznek a gyulladásos folyamatokra, és ugye lévén a fogágybetegség egy gyulladásos folyamat, ezért ennek a felerősödéséhez vezethet. Emellett ugye a csontanyag cserét is befolyásolja az ösztrogén szintjének a csökkenése, hiszen a csontban van egy ilyen harmonikus felépülés-lebomlás egyensúly, ami ebben az esetben eltolódik a lebomlás irányába. Ugye ezért is van nagyobb arányban a csontritkulása menopauzás hölgyek között. És ugye mivel a fogegybetegség a csontot, a fogakat körbevevő csontot érinti, ezért ez a csont pusztulás is fel tud gyorsulni ennek következtében. Úgyhogy tulajdonképpen itt zajlik egy folyamat, ami már a menopauza előtt is jelen volt, egy gyulladásos folyamat, ami ennek hatására felerősödik.
Az, hogy a fogágybetegség, azt az elején említette, hogy ez nem visszafordítható folyamat. Viszont a megelőzésre talán van esély. Ezt hogyan lehet elkezdeni, illetve hogyha még nincs is tünet, hogyan lehet teljes egészében elkerülni?
Alapvetően ugye arra mondtam, hogy nem visszafordítható, hogyha már zajlott egy csontpusztulás, de ugye ennek különböző fokozatai vannak, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha már valamekkora csont lebomlott, akkor már nem lehet segíteni, vagy nem lehet azon a szinten megállítani ezt a folyamatot, hiszen a fogegybetegségnek, a kezelésének az a lényege, hogy megállítsuk azon a szinten azt a folyamatot, ami már lezajlott, ugye vissza már nem tudjuk fordítani, de így is ugye egy már visszahúzódott inny és csont mellett meg lehet tartani hosszú éveken keresztül a fogakat, kezelés mellett folyamatos kontrollal. Alapvetően ugye, ami nagyon fontos, hogy az inngyulladásnak vannak jellegzetes tünetei, az inverzés, kellemetlen lehellet, ugye ez tud fájdalmas is lenni, de nem feltétlenül az, és már érdemes, ugye, hogyha ilyen inngyulladás jelentkezik, fogorvosnál jelentkezni. Ahogy mondtam, ugye az inngyulladás nem feltétlenül fog egy betegségbe fordulni, ami meg ugye már a csontpusztulást is jelenti, tehát nem biztos, hogy az adott egyén, akinek inngyulladása van, az ezzel a veszéllyel jár, de mégis ez egy indikációs jel, hogy ott valamilyen probléma van, valamilyen eltérés van, amire oda kell figyelni. Másik nagyon fontos dolog, hogy a fogkőlevételt, azt most már elég gyakran szokták az általános fogorvosok is javasolni, hogy legalább egy évente egyszer történjen meg. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a napi szinten lerakódó lepedék a fogfelszíneken, ha ott marad sokáig tartós ideig a fogfelszínen, abból lesz a fogkő. Ez a fogkő egy erdes felszín, ami a baktériumoknak egy ilyen táptalaj, és abban tudnak a baktériumok tenyészni, és ezek a baktériumok, hogyha az egyénnek van hajlama a fogegybetegségre, akkor vezetnek ugye első körben kiindulásához, és utána pedig ugye a fogegypusztulásához. Tehát, hogyha a fogkőlevétel rendszeresen megtörténik, akkor az már egy jó, jó előjel. Prevenció, így van. Viszont ugye a fogkőlevétel önmagában, hogyha valakinek már van fogegybetegsége, nem elegendő.
Még egy kérdés ugyanide, életmódváltással, vagy az életmódunkkal lehet-e a fogágybetegségeknek elébe menni?
Hát alapvetően a jó szájhigiénével a fogágybetegségek egy nagyon nagy része teljesen ugye megelőzhető, és ahogy említettem, szinten is tartható, úgyhogy abszolút, én azt gondolom, hogy igen.
Ez egy pozitív zárszó, úgyhogy én itt a csúcson hagynám abba. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Dobos Andreával, a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika egyetemi tanársegédjével, parodontológus szakorvossal beszélgettünk itt az Egészségkódban, ami véget is ért. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, egy hét múlva is lesz Egészségkód, addig is viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.